FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Velem Gerge István, és a mai vendégem egy karatéka. Mondhatnám azt, hogy egy nagyon-nagyon innovatív pályára rálépő karatéka, és nagyon nagyra értékelem azokat a sportolókat, nem is mondanom, hogy volt sportolókat, a sportolókat, akik a saját sportágukban különböző innovációs módszerekkel próbálnak egyrészt segíteni magának a sportágnak, másrészt adott esetben egy új sportágat is kialakíthatnak. Tehát a mai vendégem Eskovács Ádám. Szia, Ádám!
Szia! Örülök, hogy itt lehetek.
Ja, bocsánat, elfejtettem mondani, hogy világbajnoki ezüstérmes és világjátékok győztes vagy, ami nem kis dolog a ti sportágatokban, és ezeknek a beszélgetéseknek is köszönhetően tudtam meg azt, hogy a karate ide az egyik legnépszerűbb sportág, és óriási tömegeket mozgat meg. Én nem tudtam, hozzáteszem, gyerekkoromban csak azt tudtam, hogy a küzdősport akkor karate, és azt hiszem, hogy mindenki így indítja a gyerek és a küzdősportos pályafutását, hogy egy kung-fu film után megnéz, és akkor egyből azt hiszem, hogy tud karatézni. De az első kérdés, hogy vagy?
Köszönöm szépen, nagyon jól, főleg, hogy ilyen szépen felvezettél engem, ez nagyon jól esik. Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit fáradtan, mert ilyen félig jetlag időeltolódásban vagyok benne most már lassan 2 hete, ami nem kéne, hogy legyen, de egyébként sok minden történik így, mint privát, mint szakmai életemben, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen izgalmas időszakon kívül, belül, meg előtt vagyok.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit a pályafutásod, ha nem is a legelejére, de mivel azért jó néhány évvel ezelőtt ismerkedtünk meg.
Mikor több pontosan?
Hát szerintem 2006 környéken lehetünk, igen. Tehát igen. Mondjuk egy 20.
Az komoly,
hát? Igen, és akkor elkezdtél hozzánk lejárni edzésre még a Honvédba, a Zala Gyurihoz, aki erőnléti edző, olimpiai bronzérmes kenus. Nagyon kiváló erőnléti edző, nagyon sokat köszönhetek neki, de szerintem ezzel rengeteg sportoló így van, és még mindig erőnléti edző, és egészen különleges módszereket használ, akár egyedire szabora minden sportoló, minden sportágra, tehát iszonyatosan a tudással rendelkezik, de ez nem a Zala Gyuri reklámspotja most.
De megérdemli, úgyhogy örülök, hogy
abszolút, abszolút. És lejártál hozzánk erőnléti edzésekre, és arra emlékszem, hogy Gyuri téged úgy mutatott be, hogy nagyon-nagyon gyors vagy, iszonyatosan kitartó vagy, nagyon céltudatos vagy. Mondtuk, hogy jó, hát karatés, hát ez ilyen szemikontakt sport, hát ennél meg kontaktabb sport a vízilabda is. És valóban eljött, és elképesztő az a munka, amit ott végeztél, és ugye hát van azért némi magasság meg súly különbség közöttünk. Nekem az a tapasztalatom, úgyhogy a lényegesen alacsonyabb emberek azért némi frusztráltsággal élnek, amikor ilyen magasak közé beszednek, te viszont nagyon élted ott az egészet, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. De a személyiséged is ilyen nagyon nyitott, nagyon közvetlen, nagyon ismerkedős, és hát ilyen nagyon-nagyon pozitív kisugárzással léptél már be oda közénk, nagyon sokáig jártál is, aztán még néhány szót találkoztunk, és úgy egy picit eltűntél. De vissza a pályafutásodra, ugye VB ezüst. Ott akkor, ha jól emlékszem, meg beszélgettünk arról, hogy az a VB örre még nagyon kéne, de ugye azért a ti sportágatokban is megvolt annak a lehetősége, hogy olimpiai sportág volt is. Ha jól tudom, akkor teljes mértékben nincs is kizárva, de a karate maga egy ilyen kis hintában van, hogy olimpiai sportág, nem olimpiai sportág, hát ez valószínűleg az a rendező országtól függ éppen. Hogy értékeled a saját pusztán karate és pályafutásodat, hogyha így sok évre visszamenőleg kéne jellemezned?
Én azt gondolom, hogy egy kerek történetet alakítottam ki így a karate és pályafutásomból. Én 9 évesen kezdtem, még 89-ben karatézni, nem azzal a motivációval, hogy szeretnék világbajnok lenni, hanem inkább az volt, hogy szeretném magamat megvédeni az utcán, hogyha egy ilyen helyzetre kerül a sor, illetve ahogy te is mondtad, a filmek akkor azért így a 80-as években nagy hatással voltak ránk gyerekekre, az ilyen Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme filmek, és én is ezen gyerekek között voltam, illetve volt egy-két behatás, ami nem feltétlenül volt pozitív, és meg akartam tudni védeni magam, illetve hát lehetett egy ilyen kis insecurity nekem, hogy azt gondoltam, hogy nekem erre a tudásra szükségem van, illetve talán ez már miután elkezdtem karatézni, elkezdtem vonzódni a felé, a japán kultúra felé, nem a japán kultúra felé így teljességében, de az, amit így a karatén keresztül láttam, így a tisztelet, a hierarchia, a lojalitás, a kitartás, illetve egy csomó olyan pozitív dolog, ami számomra nagyon pozitív volt, és azt gondoltam, hogy szeretnék ennek a kultúrának itt ilyen hazai szinten részesévé válni, és aztán ahogy elég hamar kiderült, hogy van tehetségem a sporthoz, azt gondoltam, hogy én nekem egy versenyzővé kell váljak, mert már az elején is talán ez egy olyan, hogy mondjam, komfortzónán kívüli élmény volt maga a versenyzés, hogy valami oknál fogva én azt gondoltam, hogy nekem minél több ilyen helyzetbe kell részt vegyek ahhoz, hogy aztán komfortosan érezzem magam komfortzónán kívül is, hogyha ennek így van értelme. És nyilván ez a része, ez egy pici szelete volt az egésznek, mert mellette jó társaságban voltam, ami szerintem így a sport szempontból talán az egyik legfontosabb. Folyamatosan azt éreztem, hogy haverokkal vagyok, hogy olyan pozitív visszajelzéseket kapok az edzőimtől is, ami miatt nekem érdemes ezt tovább folytatnom, illetve a karaténak van ez a sajátossága, hogy övszínek vannak, amik miatt a motivációt az úgy mindig benne tartja az emberbe, hogyha fehér öves, akkor szeretne pár csíkot kapni, aztán sárga öves lenni, és így tovább. És ez egészen sokáig elmegy, mert körülbelül annó nekem 10 év kellett ahhoz, vagy talán még több, hogy eljussak a fekete övig, és ez úgy mindig az ember előtt lebeg, bár nem ez az egyetlen, hanem onnantól kezdve, hogy sikeres versenyzővé váltam, akkor már inkább fontosabb volt számomra, hogy egy-egy nagy világversenyen először részt tudjak venni, aztán pedig érmet szerezzek. Tehát így egy szónak is száz a vége, rengeteg olyan motiváló faktor volt számomra, amiben tartott így a sportban, és aztán egymás után jöttek az eredmények. 2009-ben junior világbajnok lettem, ami annó az még az U21 juniornak számított, utána pedig, és az első magyarként értem el, ami így a világszövetséget illeti, az, amelyik az olimpiát képviseli a karatét. Utána 2004-ben viszonylag fiatalon világbajnoki döntős voltam, akkor még nem volt olimpia közelében sem a sportág. Tehát 2008-ban újra döntőztem, ott is ezüstérmes lettem, ahol mindenki szerint és szerintem is aranyérmet kellett volna nyerjek, de volt egy Hawaii-on élő amerikai ellenfelem, akinek mindkét szülője japán volt, és ez a világbajnokság Tokióban történt, úgyhogy a bírói panelben volt egy japán bíró, tehát ott azt nagyon nehéz lehetett volna megnyerni minimális vagy nem létező politikai, sportpolitikai háttérrel. És egyébként ez ki is jött 2009-ben, ugye rögtön ezután, a VB után, amikor megnyertem a világjátékokat. Tehát, hogy az volt az az időszak, amikor azt mondhatni, hogy a pályafutásomnak így a csúcsán voltam. És aztán 2010-ben még bronzérmes voltam a VB-n, de akkor már éreztem, hogy kezdek el fáradni, vagy akár a kiégés szót is úgy említhetjük, abból a szempontból, hogy akkor már 15 plusz éve voltam a válogatottban, és minden egyes EB-n, VB-n részt vettem korosztályos és felnőttben is, és magától a sportáktól, az edzésből nem égtem ki, de az állandó versenyzésből abban megteltem, és akkor egyébként váltottam egy másik küzdősportra, a brazil jiu-jitsura 2011-be, ami pedig meghozta újra azt a lendületet, hogy újra élveztem sportolni és edzeni, és amikor a nagyon messzi menve ugye a kérdésettől, hogy mit gondolok a pályafutásomról. 2013-ban még visszatértem, mert Budapesten volt először az Európa-bajnokság, ahol bronzérmes lettem, és akkor ott tettem le a kesztyűt, és vonultam vissza, és telt ház előtt, hazai közönség előtt. Ugyan bronzérem volt, de azt gondolom, hogy ez volt a realitás, és ezért úgy érzem, hogy teljes a pályafutásom. Sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy olimpián nem voltál, ez milyen érzés, hogy esetleg, amikor benne voltam a sportban, akkor ez nekem nagyon fájt, hogy nem kerültem ki az olimpiára, de most így 10 plusz évvel később visszanézve nem igazán van hiányérzetem, mert azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amikor ott voltunk, akkor maximálisan beletettünk mindent, és a legtöbbet ki is hoztuk belőle.
A közösportolók általában nagyon céltudatosak, de te neked van-e valamiféle nyugodtság is benned, ami sugárzik rólad? Mindig ilyen voltál, ilyen nyugodt? Mert egy küzdősportos, van egy ilyen olyan kisugárzása, hogy ha jó vagy, akkor alapvetően már az ellenfelet az elején megfogod, még mielőtt fellépni a küzdelemhez, hogy azért úgy érezteted, hogy én nagyon-nagyon jó vagyok, hogy minden küzdősportoló ilyen, tehát ilyen nyugodt, higgadt, mindig ilyen voltál te is, vagy hát rád ez jellemző volt mindig? Tehát egy nyugodt küzdő volt te?
Én egy megfontolt küzdő voltam mindig, de ez is jöhetett inkább gyengeségből, mint erősségből.
Na, ez mit jelent?
Szerintem ez azt jelenti, hogy én alapvetően egy picit túl gondolkodó vagyok, tehát hogy mindent 8-szor átgondolok, minden szenáriót a fejembe átpróbálok gondolni, ami szerintem sportban nem hasznos, főleg akkor, hogy az ember beleteszi a kellő munkát, illetve megvannak a képességei arra, hogy azt, amit begyakorol, azt aztán versenyszituációba is kihozza. És én ezzel sokat szenvedtem, most ezt nem sajnáltatom magamat, hanem csak az, hogy szerintem sokkal jobb eredményeket is tudtam volna még ennél is elérni akkor, hogyha kevesebbet agyalok azon, hogy mi lesz, ha kikapok. Sokat féltem attól, hogy kikapok, ahelyett, hogy arra fókuszáltam volna, hogy én fogok nyerni. De amikor sikerült, akkor nyertem is. Tehát, hogy innen is tudom, és most így 44 évesen azért sokkal inkább bevallok magamnak olyan dolgokat, amit 20 évvel ezelőtt nem mondtam volna ki, mint például azt, hogy én is, meg nagyon sok küzdősporttársammal beszélgetve, és nagyon sokan úgy állunk oda, hogy be vagyunk szarva, hogy mi lesz a meccsen, illetve sokszor nem csak, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan a sport is önmagában, de a küzdősport azért talán még egy veszélyesebb is, mert nem tudod, hogy kiütnek, leütnek, rugsz egyet, és beletörik a lábad, vagy hogy, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan azok után, hogy mindent próbáltál mindent kipipálni, és a felkészülésbe úgy belerakni mindent, hogy minimalizált azokat a dolgokat, amik váratlanok lehetnek. Azért voltam egy megfontolt versenyző, mert én egy kontrabunyós voltam, tehát inkább próbáltam kihúzni a másiknak a támadását, és abból támadni, mint az, hogy rögtön az elejétől én legyalulom az ellenfelet, és ez is inkább az olyan versenyzőkre jellemző, akik egy picit többet gondolkoznak, és nem az első percben próbálják megnyerni a mérkőzést. Úgyhogy talán ez is a megfontoltság, vagy szerintem a küzdősport az ad egy olyan magabiztosságot a mindennapokba, amit nagyon sok másik sport nem feltétlenül, mert ugye a sportoknak a nagy része is arra lett kitalálva, hogy háború van, és le kell győzni a másikat, de azért igazán a küzdősportok azok, ahol ez tényleg megtörténik. Tehát én nagyon szoktam szórakozni azon, amikor egy kosárlabda mérkőzésen vagy foci meccsen így egymásnak feszül két sportoló, és akkor ott megy a face-off.
A kakaskodás.
Kakaskodás meg a trash talk, és igazából, ha belegondolsz, a küzdősportban ez mindig csak a felvezetőnek a része, ott tényleg bunyó van a végén, és kiderül, hogy ki az, aki jobb. És szerintem ez, illetve az edzéseken való sok megalázottság, tehát az, hogy folyamatosan alárendelt szerepbe kerülhetsz a küzdősportban, az edzésben is. Ezután, amikor kijössz a terembe, ad egy olyan magabiztosságot, hogy nem feltétlenül mozgatnak meg olyan dolgok, amit tudod, hogy nem veszélyes. Tehát, hogy egy picit vissza is lehet menni még az ős időkre, amikor meg tudod különböztetni az, hogy mi az, ami probléma lehet, és mi az, ami nem. És mondjuk én, amikor bementem hozzátok vízilabdásokhoz, lehet, hogy sokkal nagyobbak voltatok, de tudtam, hogy nem vagytok számomra veszélyesek. Nem azért, mert nem üttetek nagyot, hanem azért, mert jó fejek voltatok.
Eskovács Ádám, világban a kérdőstémes karatéka a vendégem. Érdekes, amit mondtál, és valóban nekem inkább azokban a labdajátékokban, amikor a nagy darab fickók, vagy akár a labdarúgók is, vagy a kerékpárosok is mondjuk egymásnak idézőbe esnek, nyilván annak is megvan az a fajta, hát nem szabályrendszere, de a korlátja, hogy meddig mehetnek, ha ne tiltsák el őket. Ez nagyon furcsa, és inkább ilyen szekundér szégyenérzetet okoz, hogy ott nem is ezt kéne csinálni.
Igen.
Bár én nem határolódok el teljes mértékben a küzdősportoknak a lényegétől, nem amatőr szinten, de hobbi szinten űzöm is a küzdősportok egy néhányát, de vízilabdában meg tudtuk élni azt a győzelmi sikert, amit amúgy egy kiütéses győzelemmel érsz el te, vagy bárki más a saját sportágában, tehát nagyon-nagyon más a kettő, de valóban más érzést is tud okozni, és ad egy fajta félelemérzetet, és nem csak egy, talán inkább egy picit az elején az emberben benne van inkább a félelemérzet, mint a győzelem iránti vágy. Ugye a félelemérzeted azután, vagy az annak érdekében, hogy nehogy kiüssenek, nehogy megsérülj, az elején egy picit nagyobb, mint az, hogy győzzél. Aztán amikor már érzed, hogy megy a küzdelem, akkor már inkább talán így átalakul, hogy most már azért jól ne nyerni, hogy most Igen. már annyira nem tartok ettől az egésztől. De ez a kettő, ez nagyon más. Nagyon röviden, hol tart most szerinted a magyar karate? Tudom, hogy ilyen 100 000 fölötti taglétszámmal bír, ami óriási szám, és szerintem a top sportágak közé tartozik ilyen tekintetben Magyarországon, mégis keveset hallani róla. És tudom, hogy neked ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen az MTK-ban voltál, mint szakosztályvezető, vagy elnök, és ott is felépítettél egy nagyon szép karate szakágat, vagy szakosztályt, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tettél, nem csak mint aktív sportoló a sportágát, hanem utána felépítettél az MTK-ban a karate szakágat, vagy szakosztályt.
Igen, hát mi annó, mi alapítottuk meg az MTK-n belül a karate szakosztályat még 2008-9 körül. 4-5-en voltunk versenyzők, akkor még nem volt szakosztály, és amikor én visszavonultam, akkor integráltunk be csapatokat lényegében, akik most már az ország legjobb versenyzői, és most már zsinórban, nem tudom, azóta is mindig ők nyerik a magyar bajnokságot.
Háspataki Gábor is ott.
Háspataki Gábor is, akkor nem tudom, lehetett 14 éves, tehát abszolút részt vettünk abba, hogy ő aztán olimpiai érmet tudott nyerni. Magyar karate helyzete, illetve még visszatérve arra, hogy az egyik legtöbb, vagy legnépszerűbb sportág abból a szempontból, hogy hány gyerek űzi, illetve majd, hogy nem ilyen tömegsportá alakult ebből a szempontból, de mégis egy ilyen olyan fura pozícióban van, hogy sokan nem tudják hova tenni, hogy ez most egy profi vagy amatőr, tök mindegy, tehát hogy egy komoly sport, vagy pedig ez egy harcművészet, vagy pedig ezek gyerekeknek van, vagy nem gyerekeknek, mert sok szerintem a zaj, a karate körül, és ezért egy átlag ember nem tudja, meg nem is akarja kiszűrni azt, hogy most itt hol van az igazság. És ezzel én is küzdöttem annó 20 évvel ezelőtt, amikor versenyeztem, és nagyon nehezen vettem azt, hogy minden hétvégén volt egy vidéki világbajnokság, ahol indult 3 ember, és akkor ő világbajnok volt, és én nekem csak 3. sikerült lennem a felnőtt világbajnokságon, ahol mondjuk 150 ország indult. De amikor hazaértem, akkor azt mondta valaki mondjuk egy újságnál, hogy hát múlt héten volt egy világbajnokság, ahol volt 8 magyar aranyérem, és akkor mi a különbség? És onnantól kezdve, hogy elkezd magyarázkodni kell, hogy ez nem az, ez meg az egyrészt szerintem lejjebb vesz a te eredményedből is, mert te magyarázkodsz, hogy az nem olyan jó, vagy ez nem ilyen olyan. Úgyhogy ahelyett, hogy most állandóan magyarázkodtunk volna, elkezdtük építeni mind az MTK-ba, és aztán ugye felsorakoztak az egyéb klubok, a Fradi, a Honvéd, ahol ugyanúgy elindult az a karate munka, mint az MTK-ba, és azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, hogy közösen olimpiai érem volt, hogy folyamatosan van olyan utánpótlás, akik nemzetközi szinten meg tudják állni a helyüket, de sajnos még továbbra is a karate küzd olyan anyagi forrásbeli hiányokkal, illetve szerintem megítélésbeli is hiányokkal, ahol nehezen veszi föl a versenyt más régebbi olimpiai sportágokkal Magyarországon. És egyébként ez nem magyar betegség, hanem azért külföldön is így van. Mi sokat próbáltunk ezért tenni, sokan még most is ezt csinálják. Én egy picit elmentem abba az irányba, hogy inkább a profi karatéra fókuszáltam közel 7 éven keresztül egy amerikai ligának az építésével.
Ezt majd még érinteni fogjuk.
Igen, tehát hogy ott is az volt, hogy sok mindenbe a fájdalmaimat próbáltam kompenzálni azzal, hogy akkor csináljuk meg azt, amit amikor én versenyeztem, akkor nem kaphattunk meg.
Ugye a karaténak az a lényeg, hogy szemikontakt sport, hogy bemutatod, majdnem beviszed az ütést, de nem szabad bevinni az ütést, mert az pont ugyan rossz, mint hogyha nem is találnád el, vagy még
talán rosszabb is. Hát el kell találni, de nem lehet kiütni. Nem lehet a másiknak a nyerési esélyeit minimalizálni, vagy rontani.
Én mikor láttam karate versenyeket, akkor nekem nagyon nehezen volt értelmezhető, hogy melyik a talált, és melyik nem. Tehát, hogy egyszerűen láttam már ilyen olyan sportágokat, és azt gondolom, hogy viszonylag a reakcióidőm is, vagy legalábbis a szememé, vagy a felfogó képességem is egy átlagos szintet megüti, de nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy ez most találat volt, vagy nem talált, és hogyha talált, akkor pontosan mit talált. És itt nagyon kivannak szolgáltatva a versenyzők szerintem ilyen szempontból a bíróknak, igen. És amit mondtál, ugye a világban neki döntőt, hogy simán el lehet képzelni, tehát ez abszolút sajnos valós dolog lehet, vagy egy valós esemény lehet, hogy van egy pici részlehajlás, amit nem lehet eldönteni, hogy igazából ez.
Igen,
ez
nem is csak feltétlen részlehajlás, hanem csak simán onnantól kezdve, hogy emberek döntenek ilyen jellegű dolgokról abban a momentumban, amikor ezer dolog történik, akkor vannak simán hibák is, meg van szubjektív. Tehát van, aki így látja, van, aki úgy látja, még akkor is, amikor nem lehetne szubjektív, mert van egy szabályrendszer, és a szerint kell csinálni, de.
De a karate ettől karate, tehát a ti sportágatok, ha fókontakt lenne, akkor már az lenne, amiről majd néhány szóban még mi fogunk beszélni.
Hát nem, szerintem a karate az nem ez. A sport karate, ami irányba elment azért, hogy esetleg olimpiai sportág legyen, azért, hogy versenyeket lehessen rendezni úgy, hogy amatőr szinten, hogy sok-sok gyerek ezt tudja csinálni, ahhoz kellett ez az irány, ami aztán ugye világszerte népszerű lett.
Ez a szemikontakt.
Ez a szemikontakt, igen, vagy no kontakt, szemikontakt, különböző helyeken különböző nevekkel illetik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog egyrészt, de a karate nem erre lett kitalálva, tehát hogy a karate arra lett kitalálva, igenis, hogy van egy ilyen mondás, hogy karate ni senten a si, hogy a karatéka soha nem kezdeményez, tehát hogy lényegében meg tud magad védeni, de amikor kell, akkor vissza tudjál támadni, és abszolút önvédelemre volt kifejlesztve, de ugyanúgy, mint minden más, és én ennek abszolút örülök, meg nyilván ezért is csináltam. Ebből lett egy sport, amiből versenysport lett, ahol az ellenfél legyőzése a cél, viszont nagyon nehéz helyzetbe teszik azt a sok százezer vagy millió karatést, akinek az a fontos egy versenyen, hogy a másikat eltalál, de ha a másikat eltalálod, akkor pedig intenek. És szoktam ilyenkor a focis példát hozni, hogy az a feladat, hogy gólt rúgjál, de ha gólt rúgsz, akkor megintenek, vagy leléptetnek. Tehát ez nem egy jó dolog. És a küzdősportok, harcművészetek is, akkor is, hogyha versenyzésre vannak kitalálva, akkor nem azt mondom, hogy ne legyen olyan, ami no contact, meg szemikontakt, mert a gyerekemet én is szívesebben küldeném el egy olyan versenyre, de az igazsághoz közelebb áll az, amikor ez kontakt van. Mégis kontrollált körülmények között, amit értek úgy, hogy van egy kesztyű, esetleg kicsi, nagy, mindegy, vannak orvosok, vannak bírók, akik kontrollált helyzet között tartják ezt, de viszont a no kontaktnál, szemikontaktnál azt gondolom, hogy azon nagy probléma mindazok mellett, amit már említettünk, hogy egy olyan hamis magabiztosságot ad, ami nem valós. És itt gondolok arra, hogy azt gondolod, hogy nagyon nagy bunyós vagy, de közben nem feltétlen vagy bunyós, aki egy utcai helyzetben ugyanúgy meg tudná állni a helyét, mert lehet, hogy megvertél 100 embert amatőr karate versenyen, de jön mondjuk egy boxoló, aki meg pontosan tudja, hogy hogy kell kiütni a másikat, akkor lehet, hogy esélyed sincsen. És ez nem feltétlenül, mondom, egy csomó, rengeteg pozitív dolog van abban, hogy vannak karate versenyek, és sok gyerek tudott fejlődni, de vannak negatív oldala is.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Van egy táskám, benne nincsen semmi kincsem, csak te vagy én nekem. Ködös múlttal, azok szokkal, én most felfedem azt, hogy mi ihletett. Csak egy papír vagy a pénztárcámban, mit éjjelente írtam félszegen a kádban. Sűrű köd beszél, mintha ott lennél, futok utána, de 10-kor te már elmentél. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még.
Van egy táskám, benne nincsen csak a minden, hol vagy te édesem. Ködös élet, miben élek, csak a képzet, ez nem a végzet. Csak egy vonás vagy a szájam szélén, a hajunk úszik a kék szíved.
Slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Eskovács Ádám, világban a kezdőstérmes karatéka vendégem. Két kérdésem van. Az egyik meg visszakanyodik magához a karatéhoz és az egész életformához, amire tanít, hogy azokban a jellemzően küzdő sportokban, ami távol-keletről jön, és van egy olyan életforma, amit te felveszel, vagy fel kell vegyél annak érdekében, hogy hát lényegben átszellemüljél a sportág adta feltételrendszernek, vagy annak megfelelően te átszem, és olyan emberré válj, úgy viselkedje a hétköznapokban is, nem csak az edzéseken, hogy ezt mennyire lehet itt Közép-Európában adaptálni, tehát hogy valóban ugyanazokat az értékeket képviselj, nem csak próbálja képviselni, és valóban ugyanolyanokkal tudnák válni itt a karatét, vagy a küzdősportot űző emberek, mint amúgy azt az ős hazájában teszik az emberek akár évezredek óta? Tehát ezt fel tudjuk itt venni?
Igen, jó kérdés nagyon. Szerintem igen. És ebben nagyon jól segít egy ilyen keretrendszer, mint amit mondjuk a karate ad, vagy akár a judo, tehát a Japánból érkező harcművészetek. Nekem az a tapasztalatom, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hogy igen. Mert belépsz a dozsóba, az edzőterembe, és ott olyan szabályok vannak, amik a dozson kívül nem feltétlenül léteznek, és ezek tényleg onnan erednek. És valamiért vannak rossz gyerekek, rossz viselkedésű gyerekek, akik megváltoznak. Vannak olyan felnőttek, akik nagyon sokszor hallasz ilyet, hogy ha ő nem kezdett volna küzdősportozni, vagy küzdősportolni, vagy karatézni, akkor valószínűleg bűnöző lett volna. Tehát, hogy kirángatja azokat a jellemeket olyan negatív mintákból, amiből sokszor más nem tud kirángatni, és az ennek köszönhető, hogy igenis egy olyan szigor van néha, egy pozitív szigorról beszélek, ami, tehát hogy nem terrorizmus van, hanem szigor, ahol be kell tartani a szabályokat, mert hogyha nem tartod be a szabályokat, akkor először esetleg figyelmeztetés van, utána büntetés van, utána pedig eltanácsolás van, de általában nem jut el idáig az eset, de mindezek alatt közben állandóan megpróbál tatások vannak fizikai edzésen keresztül. Tehát
még próbára teszed a saját testedet, igen. Mentális
igen.
Erődet.
Igen, lelkedet. És tolod ki azt a határaidat azzal, hogy amikor a legfáradtabb vagy, akkor kell még 10 fekvő támaszt csinálni, amikor én azért szoktam furán nézni a nem küzdő sportokra, és itt egyáltalán nincsen, tehát hogy nem, félre ne értsd, nem negatív, pozitív, nem azt mondom, hogy az nem jó, ez meg jó, hanem csak azt a példát szoktam hozni, hogy amikor a legfáradtabb vagy bármilyen sportban, legyen az foci, futás, vízilabda, az már borzasztó, amikor besavasodsz, amikor már szédülsz, és akkor ebben a helyzetben képzeld azt, hogy valaki meg akar verni. Tehát, hogy nem elég csak arra figyelned, hogy saját magad már nem bírod kezelni ezeket az érzéseket, vagy ezeket a dolgokat, ami történik a testeddel, meg a lelkeddel, meg a szellemeddel, de ezek mellett még valaki ütni, meg rúgni próbál téged, ahol az lehet, hogy az egyik olyan, hogy utána a következő az, hogy így felébredsz, hogy most mi történt.
Igen.
Tehát, hogy, és amikor ezt meg például te is boxolsz, és ott, amikor elfáradsz, és látod, hogy még ütni kell, hogy még egy kicsit föl kell tenned a kezed, hogy védekezzél, akkor úgy látod, hogy ez egy egészen más jellegű teher, és mondom, nem rosszabb vagy jobb, hanem olyan, hogyha az ember ezt nem próbálja ki, akkor ezt nem ismeri meg. És akkor a karate, meg ezek a tényleg, ami Japánból érkeztek így, ez a hozzáállás, ez szerintem abszolút áthelyezhető, és talán még itt a Közép-Európa, Kelet-Európába még inkább, mert azért mi is egy elég olyan társadalomból jövünk, ami ehhez nem...
Hát tehát, hogy sokszor erőalapúnak tűnik.
Erőalapú, igen, meg ez az orosz vonal, főleg, hogyha itt azért nem
Balkán,
orosz, tehát hogy itt vagyunk a közepén annak, én most Amerikában élek, most már harmadik éve, a gyerekeim ott járnak brazil jitsuzni, járnak hokizni, tehát ott is vannak ilyen dolgok, és azt látom, hogy azért itt sokkal feszesebbek Magyarországon, illetve a környékbéli dolgok, és sokkal, a gyerekek is sokkal inkább, nem tudom, hogy mi a jó szó, fegyelmezhetőek, vagy értik az, hogy itt fegyelmezetnek kell lenni, mert hogyha nem az vagy, akkor nem fogsz elérni semmit.
Mármint a teremben, ha mit látsz, vagy?
Teremben is, meg úgy általánosság, az iskolában is, tehát hogy mindenhol az, hogy itt fegyelmezettek az emberek, én azt látom abban a két kis buborékban, amiben mondjuk Magyarországon éltem meg, amiben most kint.
Tehát az a fajta értékmentés megvalósul, amit maga a sportág képvisel.
Szerintem igen.
Innen indultál el, és említetted, hogy a karaténak vannak bizonyos hátrányai, és vannak előnyei. Az előnyeit most nagyjából át is beszéltük, ez van egy olyan fajta értékmentés, amivel nevezük úgy, hogy embert faragnak a gyerekekből, és egy egészséges értékrendszer alapján válnak olyan közösségi tagokkal, akik alkotnak, vagy építenek, vagy támogatnak. Ez nem tök jó, és amit említettél a küzdősport és a sima sport között, hogy valóban egy picit visszakanyarodom még erre, hogy milyen érdekes, hogy amikor tényleg azt hiszi egy monoton sportág, a tűző sportoló, úszásfutás, tehát ahol nincs kontakt lényegében, hogy már halálán van, és azt hiszi, hogy már több nincs benne, hogy milyen érdekes, ha még akkor is te tudod, én részben tudom, a küzdősportosok tudják, hogy még mindig van benned. Tehát akkor még mindig azon túl tudsz lépni, és valahol óriási örömet okoz az neked, amikor átléped a saját határodat. És nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy saját határaink döntögetése, meg átlépése, de nagyon-nagyon ritka az a pillanat, én saját nevembe tudok csak nyilatkozni. Nagyon ritka pillanat az, amikor vagy nagyon kevés adatik meg az életben, amikor tényleg megteszed ezt. Mert azt érzed, és akkor iszhatosan boldog tudsz lenni, hogy az sikerült. És teljesen mindegy, hogy mi a végeredménye, nyersz, veszítesz, de azt tudta, hogy egy jó edzésnek fogod fel, vagy így nem is úgy veregeted meg a válladat, hogy óriási lesz utána az arcod, és hogy én úristen, mekkora sztár vagyok, hanem érzésben, hogy ad egy valóban egy olyan önbizalmat, hogy na itt vagyok én, hogy megérkeztem, hogy megtapasztalom a saját magam határát, hogy meg tudtam érinteni, és túl tudtam azon lépni, hogy hopp, nem is tudtam, hogy erre képes vagyok. És ezt meg tudja adni a küzdősport, amikor tényleg félelemből az utolsókat is akár kiveszed magadból, hogy védekezzél, vagy nyerjél, és meg tudsz gondolkozni. Tehát apróságok vannak ott, nincsenek nagy világ megváltodók, tényleg apróságokra kell gondolni. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat szerintem minden ember életében, ami nem marad a tornateremben, vagy a küzdőteremben, azt hiszed magaddal, igen, mindenhova, minden napjaidban, a nevelésbe, a párkapcsolatba, a munkába, a közlekedésbe, mindenbe. De ugye említetted azt, hogy a karaténak vannak előnyei és hátrányai. Hátrányaként említetted, és majd ez döntően befolyásolja a jövődet, azután, hogy abba hagytad az aktív sportpályafutásodat, hogy ez a személy vagy a no contact, hogy valójában, ha megütik, akkor kifekszik. Kb. Ennek kéne legyen szerinted a küzdősportoknak? Tehát, hogyha ha ütik, az látszódjon, érezhető legyen a néző számára is, mert hogy valahol minden sportág azon túl, hogy én jelen formáló célra én űzöm, azért nem baj, hogyha vannak nézők is, és nagyjából minden sportág ebbe az irányba próbál tendálni. Tehát mindenki ebbe az irányba hozzá, bárki bármit mond. Ja, vannak olyan sportágok, amit kimész a parkba, és csak egy ilyen rekreációs jelleggel űzöl saját magad és a társadalmat keftelésére, de azért a sportág a 99,9%-a, akár az olimpiai, nem olimpiai sportágok is, a biznisz irányába mennek el. És ott az emberek azt szeretik, fáj, nem fáj kimondani a küzdősportok tekintetében, hogyha van fájdalom, van olyan fajta küzdelem, hogy egy igazi küzdelem van benne. Az se baj, hogyha folyik a vér, az se baj, hogyha kiütik a másikat, sajnálják, de azt is tudják tisztelni, akit kiütöttek, hogy ez az, ami hiányzott neked a karatéból akkor, amikor említetted, hogy esetleg vannak kevésbé jó oldalai is? Vagy hiányosságai?
Ez is, igen. Tehát, hogy ez egy elég komplex kérdés, hogy így csak azt mondjam, hogy csak ez, vagy csak az, de talán nem a fájdalom a jó szó, de sok olyan dolog volt, ami rossz érzés volt megélni, mert azt gondoltam, hogy ennél jobbak vagyunk mi karatésok. És például az egyik ilyen volt az, hogy ahogy te is mondtad, hogy bementem oda az edzésre hozzátok, és hát a karatét egy picit úgy lesajnáltátok, mert a no contact, meg semi contact, közben én tudtam belül, hogy ez nem így van. De viszont nem igazán volt meg az a platform, ahol ezt bizonyítani tudtuk volna, mert most nyilván nem mentem be oda hozzátok, azt ütögettem le az embereket egymás után, ennek sok értelme nem lett volna, nem is biztos, hogy sikerült volna, de hogy engem nagyon zavart az, hogy itt vagyunk mi, a világ legjobb sportolói közé tartozunk, tudom, mert együtt edzettem veletek, birkózókkal, boxolókkal, vívókkal, tehát hogy ennek az adatnak a megvolt számomra, ez az a tudatában voltam, igen, és mégis egy lesajnált sportág, pénzt nem kerestünk, nem voltunk népszerűek, tehát hogy olyan dolgok, amit én azt gondoltam, hogy nem a járnak, az nem egy jó szó, hanem hogyha más megillet, akkor minket is meg kéne, hogy illet.
Tűnjön azért a munkáért, nem baj, hogyha közel azonos az elismerés.
Igen, 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 és ez nem volt, és ezért gondoltam, hogy ez több okból fakad. Az egyik az, hogy igenis az a típusú karate, amit akár az olimpiai karate, meg amilyen irányba elment a versenysport, az nem reprezentálja jól laikusok számára ez nem annyira izgalmas. Azért, amit te is említettél, nem érteni a szabályrendszert, igazából nem. Aki nyer, nem tud miért nyert, van olyan, hogy az, akit megütöttek háromszor, az nyer, mert hogy ugye intik azt, aki megütött. Tehát, hogy ez abszolút nem jó, és amiben nagy igazad van, hogy azért azok az üzletek működnek, mint biznisz, amire az emberek kíváncsiak. Ilyen nagyon ennyire egyszerű. Tehát, hogy ezt ugye angolul mondják, hogy product market fit, tehát hogy ha belegondolsz az amatőr küzdősportok, és ez igaz a judóra, a birkózásra, a karatéra is, hogy ha a saját lábukon kéne álljanak világszerte, akkor ezek nem tudnának saját lábon állni, és ez is például zavaró volt mindig, hogy mi elmentünk egy versenyre, nekünk kellett azért fizetni, hogy részt vehessünk a versenyen. Közben azt láttuk, hogy vannak olyan küzdősportok, ahol komoly pénzeket fizetnek a versenyzőknek már csak azért is, hogy elinduljanak ezen a versenyen, de szerintem a rendszernek nem érdeke az amatőr világban, hogy ezen nagyon változtasson, mert így is működik. Legyen az mondjuk állami támogatás, legyen az, hogy valaki versenyeket szervez, és ő az, aki pénzt csinál ebből. Tehát mondjuk van 1000 versenyző, mindenki befizeti a versenynevezési díját, meg még egyéb reklám, szponzorok, innen-onnan tud a versenyszervező profitálni, és neki ez nagyon jó. Miközben normálisan, vagy hát nem a normális, hanem ez a jó szó, de üzleti szempontból nézve nem egy embernek kéne, hogy ez feltétlen csak üzlet legyen, hanem mindenki, aki ebben a rendszerben részt vesz. Hogyan? Mondjuk úgy, hogy jegyeket adsz el, mert az emberek kíváncsiak arra a termékre, amit te árulsz, esetleg médiadíleket csinálsz, szponzorációk, és még most sorolhatnám azt, hogy ez az üzlet, ez hogy működik, de szerintem ez nem volt meg. Sem a karatéban, meg sok más amatőr sportágban nincs is meg, és megint ez nem egy negatív kritika, hanem szerintem csak simán tényállás, és ez sokszor van ez a téma, hogy olimpiai sportok, nem olimpiai sportok, miért kell olimpia, igazából van egy csomó olyan sportág az olimpián, ami nem állná meg a helyét sehol, és pontosan ezért kell, mert tök jó, hogy ez még van, mert kell, hogy legyen, meg rengeteg gyerek űzi, tehát szerintem ez jó. Az a nem jó, hogyha nincs a másik oldalon semmi, hanem csak ez van. És a karatéban például ez volt, hogy nem volt egy profi liga, nem volt más olyan lehetőség a versenyzők számára, hogy ne kelljen MMA-zni, profi boxolni vagy kickboxolni elmenni, úgy, hogy az egy teljesen másik sportág. Tehát csak azért, mert ütnek meg rúgnak abban is, az nem azt jelenti, hogy akkor az ugyanaz, hanem egészen más szabályrendszer, és ez volt egy olyan fájdalom számomra, amiért nem csak én, de hát többen is tenni akartunk, és aztán tettünk is.
Eskovács Ádám, világbajnok ezüstérmes karatéka, és most már behozom az innovátort is. Uh-huh. Viszont innen tovább léptél, és olvasgattam különböző cikkeket veled kapcsolatban, ahol hosszabbakat, rövidebbeket. Sőt, ugye ránéztem az Instagram oldaladra, 117 ezer követőd van, elképesztő, tehát, hogy ez nem kis dolog, és azért árulkodó, és valószínűleg ez azután változott meg ennyire, amikor váltottál, tehát profilt váltottál, és a karatéból kezdtél, vagy kezdtetek egy, hát a te szájízed szerint alakítani egy másik sportágat, ami teljesen más dimenzióba emelte a sportág képviselőit, de majd ezzel kapcsolatban is lesz egy kérdésem, de nem akarok ennyi kérdést feltenni. Mm-hmm. Tehát, hogy innovátorként avasd már be minket, kérlek, hogy tényleg ez a filmes, hollywoodi-szerű első lépések, ezek tényleg csak a filmekben történhetnek meg így, legalábbis amit én olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ilyen amúgy nincs, csak ha megírják, de hogy mégis van.
Igen. Egyrészt, ahogy ezt említettem, hogy pár seb, kialakult seb miatt gondoltam azt, hogy itt tenni kell, lehet ezt innovációnak, vagy inkább inspirációnak nevezni, mert azért, tehát, hogy én nem találtam ki semmi olyat, ami úgy korábban nem volt.
Mondjuk ezt tehát lehet innováció, de hogyha te nem léped meg, akkor nagyjából nem történnek meg ezek a dolgok.
Én szeretek, és szerintem az őszinte, hogyha itt soha nem egyedül csináltam semmit, hanem mindig volt 2-3 olyan ember, vagy egy kis csapat, amivel részt vettem, és ezt együtt találtunk ki dolgokat. Lehet, hogyha az a másik 2 ember nincs, akkor ez soha nem történik meg, de nekik viszont az, hogy én ebbe a csoportba megérkeztem, akkor se értünk volna el odáig. Tehát, hogy...
Nem kell kisebbíteni a saját érdemélet, ez a lényeg.
Jó. Visszatérve az egész, tehát az egész úgy indult, hogy karate pályafutásnak a versenyzőinek vége volt, és mindig is engem nagyon érdekelt a biznisz, és azt láttam, hogy van egy UFC nevű szervezet Amerikába, amit én nekem nem volt közel a szívemhez, mert túl brutálisnak gondoltam, túl véresnek, főleg onnan, ahonnan én érkeztem, de azt láttam, hogy a óriás szponzorok Amerikában és több százezreket, milliókat érdekel ez az egész, tehát hogy valami van ebbe a dologba, ami túlmutat azon, hogy most ez véres, nem véres.
Bocsánat, még itt is volt még annak idején még a K1.
Igen, K1 alapból Japánban volt óriási, és aztán próbálták ugye Európába is ezt behozni, Romániába volt az egyik központ.
De ez is nagyon népszerű.
Nagyon volt népszerű volt. Egyébként nekem ugye a full kontakt küzdősportok az étvágyamat a K1 hozta meg, amikor az Eurosporton ment a K1 Japánból közvetítették.
Annak is vége lett valahogy,
igen,
nem?
Tehát igen, hát ott is volt egy csomó minden, de ott ők nagyon meg... Eleve a japán piac teljesen más, mint minden más. Tehát akár Amerika, akár a világ többi része. Viszont ugye ez a televízió csatornán keresztül az egész világ, és mi itt Európában is láthattuk, és ugye amitől nagyon érdekes volt, hogy az egy picit ilyen freak show volt, tehát hogy ilyen olyan arcokat láttál, és olyan karaktereket, amik már majdhogy nem meghazudtolták a pankrációt, hogy nem hitted el, hogy ekkora emberek léteznek Hollandiából, és aztán ott van a japán versenyző, a holland, az amerikai,
orosz.
És oroszok voltak, igen, fehér oroszok, igen. Tehát olyan nevek voltak, hogy mindenki tudta a neveiket, és például abszolút aranykora volt ez a kickboxnak, és ők próbálták ezt Amerikába átvinni, és nem sikerült. Tehát, hogy és akkor ugyanekkor indult el az MMA Amerikába, nem csak a UFC kapcsán, hanem az is Japánba indult a Pride alapján, és az amerikaiak ugyanúgy, mint mindent, hogyha üzletről van szó, főleg, hogyha szórakoztatóiparról, meg tudták fogni, hogy így 30 év után a világ egyik legnagyobb sportbiznisze, és nekem ez nagyon tetszett. És amikor visszavonultam, akkor elkezdtem rendezvényeket szervezni, illetve akkor volt az MTK-ban is, hogy csináltuk a karatét, de mellette én már saját üzleteimen keresztül így elindultam ebbe a UFC meg küzdősport irányba, és akkor elkezdtem, akkor behoztuk ugye, vagy a sporttelevízió behozta a UFC közvetítési jogokat, amivel azért úgy volt némi szerepem, akkor ott én voltam kommentátor, meg szakértő, több UFC rendezvényen is voltam világszerte, és akkor egy picit úgy kinyílt a szemem, hogy én valami ilyesmit szeretnék csinálni, de a karatéban. Mert ugye, hogyha belegondolunk, a karate a világ egyik legnépszerűbb sportja, abban a szempontból, hogy hányan csinálják, és ez 2016 körül volt, amikor a UFC-t, mint céget eladták 4 milliárd dollárért egy új tulajdonosnak, és 2016 volt az éve annak, hogy a karate bekerült a tokiói olimpiára. És akkor volt két amerikai befektető, akik megtaláltak engem, és azt mondták, hogy itt van, mi látjuk, hogy ez történik a világban, a karatét még senki nem fogta meg úgy, mint egy brandet, és senki nem csinált egy profiligát belőle, társulnál-e velünk, hogy téged hozzunk, mint a sport oldaláról, hogy aztán szabályrendszert építsél, hogy versenyzőket szerződtessünk, és hogy egy igazi üzletet építsünk a karate köré. És akkor ez volt 2017-ben, és akkor ott kezdtem el velük dolgozni, és 7 éven keresztül voltam ennek a ligának az elnöke.
És ide jöttek olyan versenyzők, akik amúgy addig karatéztak.
Igen, hát
vagy mindenféle fajta.
Nem, az elején abszolút az volt, hogy úgy alakítottuk ki a szabályrendszert, hogy ugye beszéltünk problémákról a karatéban, az egyik például az, hogy 600 féle stílus van, 600 féle szabályrendszer van, és nincsen egy olyan, ami mondjuk mindegyiket összefogja, mert pontosan itt van, hogy ez mesterségesen is tartva van, hogy az egyik az ilyen, no contact, full contact, ilyen-olyan-amolyan, de nem volt egy olyan hely, ahol mindenki számára valamilyen kompromisszummal megfelelő lett volna, és full contact. Mert ugye azt láttuk, hogyha ezt üzleti alapon szeretnénk csinálni, amit a piac értékel és kíváncsi rá, akkor ez csak full contact lehet, mert akárhogy is nézzük az embereket, a vér meg a K.O. érdekli, de leginkább a K.O.
Meg az egyértelmű szabályrendszer.
Meg az egyértelmű szabályrendszer. Tehát nekünk az volt a három dolog, hogy legyen olyan könnyen értelmezhető a szabályrendszer, amennyire ez csak lehet. A másik az volt, hogy próbáljuk meg, hogy mindenféle karate szabályrendszerből az átváltás az nagyon könnyű legyen, és a harmadik az, hogy olyan szórakoztató legyen, amennyire csak lehet.
Mi az, amit hozzátettetek még ehhez? Tehát látványban mi az, ami még kellett hozzá, hogy tényleg működőképes legyen, és ettől üzlet legyen? Mert küzdősport, ahol folyik a vér, ahol ütnek, rúgnak, kicsit leegyszerűsítve, olyan azért van.
Igen.
Mi az, amit hozzátettetek, amit úgy gondoltatok, hogy üzleti alapon hozzá kell tenni, ami még eddig nem volt?
Hát a két társam, akikkel elkezdtük ezt az egészet, még 2017-ben ők Wall Streetről érkeztek, semmi közük nem volt a küzdősporthoz, ők egy üzleti lehetőséget láttak, vagy egy piaci részt ebben az egészben. És
ők azok, akik eladták a UFC-t.
Nem. Neki közük nem volt ahhoz, hanem ők csak látták, hogy a UFC-t eladták, és akkor adta meg olimpiai sportág lett. És akkor ez volt az ötletnek az indítója, hogy akkor csináljanak valami hasonlót, és így ők kértek fel engem, hogy ezt vezessem nekik, vagy számukra. És ami nagyon érdekes volt, hogy mivel ők a sportágon kívülállók voltak, de nem csak a sportágon, hanem úgy a küzdősporton kívülállók voltak, ők azt nézték, hogy lehetünk különbözőek azoktól, mint akik már a piacon vannak. Tehát nem akartunk egy ilyen, én ezt szeretem UFC Juniornak, vagy ilyen copy-paste-nek hívni, mert nagyon sokan ezt csinálják, hogy látják, hogy mi az, ami a UFC-nek működik, megcsinálják ugyanazt, csak más színű logóval, meg mit tudom, nem három betű van, hanem négy, stb. Mi pedig nem ezt akartuk, hanem valamit, ami más. És akkor először az volt a nagy ötlet, hogy különböző ilyen exotikus helyszíneken csináljuk meg ezeket a rendezvényeket, nem nagy stadionokban, nem arénákban, ahol nem tudom, 10 plusz ezer embert le kell ültetni, ami rengeteg marketing költséggel jár, hanem próbáljuk meg ezeket inkább ilyen Forma 1 paddock szintre csinálni, hogy van egy küzdőtér, és mint amit a filmekben látsz, egy Bloodsportban, hogy a ring körül állnak azok, akik esetleg fogadnak, tehát hogy az egészet próbáltuk egy picit így filmesíteni, és ezt el is kezdtük, és sok millió dollárt elköltöttünk erre, és el is buktunk, amíg nem utána jött Covid, és azt gondoltuk, hogy valamit kell változtatni, mert ez a bizniszmodell, ez nem működik. És akkor az egyik társunk kitalálta, hogy csináljunk ilyen zöld hátteres felvételeket, mert most, hogy Covid van, ugye nem nagyon tudunk csinálni eleve publikus rendezvényeket, és ekkor volt az, hogy elkezdtünk itt Magyarországon az Origo Film Stúdióba csinálni live-to-tape rendezvényeket, ami azt jelenti, hogy felvételről csináltuk őket, ami tök nehéz volt nekünk, eleve azért is nehéz volt, mert hogy külföldre idehozni versenyzőket Covid alatt föl, és az elején volt, és azt, hogy lehozol küzdősport rendezvényeket úgy, hogy embargó van, senki nem beszélhet róla semmit, social médiában nem lehet róla posztolni, és közben voltak arcok, akik idejöttek, aztán jó nagy, nem tudom, törött orral mentek haza, és már vajon mi történt velük. Na mindegy, de ezt elkezdtük csinálni, ami hozott egy olyan áttörés, hogy látszott, hogy az a gyártási dolgot még senki nem látott küzdősportban, mint amit mi csináltunk. Tehát, hogy eleve olyan volt, mintha egy filmet nézni, egyszer voltunk Okinaván, aztán a jövőből jöttünk.
Ez a Greenboxnak köszönhetően, abba betétek fel az egészet.
Igen. És akkor voltunk a Eurosporton, Amerikában a CBS Sportson elindultunk, és akkor kezdődött az, hogy már több milliós social media követőbázisunk volt világszerte, és mindig az volt a nagy fájdalmunk, hogy ezt így sokáig nem tudjuk csinálni, nem csak azért, mert drága, hanem azért sem, mert nem élő, és hát a sportnak élőnek kell lennie. És akkor döntöttünk úgy, hogy már a technika olyan szinten van, hogy majdnem ugyanezt tudjuk megcsinálni élőben, és akkor kezdtünk el Amerikában, 2022-ben Orlandóban a Universal Park mögött van egy ilyen stúdió, illetve több stúdió, és ott kezdtünk el rendezvényeket csinálni már élőben, és egyébként a stábnak a fele az magyar volt, mert ugye itthon csináltuk ezeket a zöld hátteres rendezvényeket, és annyira jó csapat állt össze, hogy aztán a felét azt vittük is tovább. És akkor így ez a Karate Combat nevű szervezet, amiről beszélünk, úgy került be nagyjából a küzdősport köztudatba, hogy ezek valami más csinálnak, de mégis ugyanúgy kiütések a szabályrendszer. Tehát, hogy volt valami olyan, hogy végre itt van valaki, aki nem csak a UFC-t próbálja másolni, hanem valami újat hoz, de mégsem úgy, hogy azok a sok millió ember, akik a UFC-t meg a profi boxot élvezik, azoknak ez ne lenne izgalmas.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Hanyat fekszem, üres az ágyunk, csak a földön hever még néhány pohár, minden álmunk összedőlni látszik épp, hogy
hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél, rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnél. De most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem, miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen. Csak az ég tudja, hogy jutunk haza, s ott majd kivár. Hol a fent vagy kárment, van a helyem, ki lesz kirám talál. Ott ülsz a verandán minden éjjel, s talán gondolsz néha rám, ahogy szeljük át a várost egy világ megváltás után. Szabad lenni, de úgy tűnik, esténként bezár, ennek a végét várni minden éjjel nem olyan könnyű már. De most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem, miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen. Csak az ég tudja, hogy ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Belevi! Húha! Megvan, mert Magyarja de még egy gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurkodalja, olimpiai bajnok, világcsúcsot!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Still in műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent ezzel a rejtel, koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
De egy sem ad vissza, száraz a tészta, hűtött a pizza, fejemre omlik az örök város, az utolsó fal, egy mondattól sáros, kantinja látva a vita volá, senza di te.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Eskovács Ádám, világbajnoki edzőstérmes karatéka vendégem. Mi lett ennek a vége? 7 év után mondtad, hogy ezt befejezted.
Nem teljesen, hanem a partnereim egy másik irányba szerettek volna elmenni, és lényegében elköszöntünk egymástól, mert miről itt az elején beszéltünk, hogy nekem van egy kicsit ilyen konzervatívabb stílusom, ami a karatéból is hoztam szerintem, és ők el akartak menni inkább a pankráció irányába, és azt szerették volna, hogy egy olyan arca meg vezetője lenne a ligának, aki olyan dolgokat csinál, amihez én nem adtam a nevem.
Ez megtörtént?
Ez megtörtént, igen. Tehát, hogy lényegében ők vagy elváltak az útjaink 2023 végén, és akkor hoztak valakit, aki egy ilyen, hát inkább ilyen félbohóc influencer vonal, tehát hogy addigra mi már magát a rendszereket felépítettük, tehát hogy a liga már ment magától, hanem is magától, de megvoltak az emberek hozzá, viszont arcnak szerettek volna egy olyat, aki hogyha kell, akkor állandóan össze a mérlegeléseken olyanokat csinál, hogy a versenyzők összeverekedjenek, mert akkor így lesz virális az, amit csinálunk még mielőtt a rendezvény van. És ennek van értelme van, mert a profi küzdősport az a hype-ról szól, tehát a felvezetés, most nézz egy ilyen Mike Tyson, Jake Paul rendezvényt, amit sokan lesajnálnak, de mégis elvileg 60 millió ember azért bekapcsolódott és nézett belőle valamit, azért, mert a felvezető szinte fontosabb, mint maga a mérkőzés, és ők azt gondolták, hogy én itt elértem egy ilyen tetőt abba, hogy ők megpróbálnának valami mást. Ami most úgy tűnik, hogy így 2,5 év, vagy nem most 2 év rá, 1,5 évre rá nem igazán valósult meg, amit ők gondoltak. Rengeteg pénzt elégettek azóta is, és elég komoly gazdasági problémában vannak. De azért nem bántom őket, hogy megpróbálták, mert ez ilyen. Tehát, hogy valami szerintük nem működik, vagy lehet, hogy ne jobb, akkor gyorsan váltani kell. Ez az, ami Amerikában nagyon működik. Az, ahogy mondjuk csinálták, az nekem nem tetszett, meg ott nem maradtunk barátok, hogy szépen fogalmazza.
De szerinted akkor felépítettetek egy új irányt? Tehát az új irány, abszolút, amit kitaláltatok, az elkezdett működgetni, és akkor tovább lehetett volna ezt megfejleszteni, és mondjuk a UFC-től, meg más hasonló sportágaktól és eseményektől ti külön váltatott, hogy nem azonosítottak velük, és külön identitás lett ez a sportág, vagy külön irány lett.
Igen, hát egy újabb oszlopos tagja lett a full contact küzdősportoknak, és nehéz azért ide betörni, és rengeteg munka, meg a legtöbbeknek nem is sikerül. Én most részt vettem egy másik projektbe azóta.
Erről is beszélünk, majd az a következő.
Igen, de azt gondolom, hogy a karate combat mellett még van a pusztakezes harc, ez a Bare Knuckle Fighting Championship, akinek szintén sikerült a UFC
ezek
mellett.
Ezek azok, bocsánat, akik ilyen random helyszíneken kezdenek.
Nem.
Mert van ilyen is, és a te oldaladon is van az Instagram oldal, én is szoktam ezeket nézni. Én imádom ezeket a bunyókat nézni, amikor így tényleg ilyen pusztakezes, kinn a, nem tudom, a mezőn.
Bárhol.
Aztán így ilyen szalmával körül bálázott helyen, és ott körülállják az emberek, ilyen nagyon pici helyeken csinálják meg, vagy egy műfős focipályán akár, és itt random emberek, látod, hogy azért képzettek, alulképzettek, túlképzettek, mindenféle fajta van, és nem tudom, mi alapján csoportosítják őket, és rakják
össze párba. Szerintem, aki találnak az utcán.
De nagyon komoly, ez még a régen volt a Kimbo, vagy
Kimbo Slice, igen. A Backyard Fight.
Igen, hogy ezek még annak a hozadék, vagy a mutációi ezek a sportágok.
Hát az a YouTube-nak volt a hozadéka, ami tök érdekes ebből az egészből, és innen egy picit egyébként most nem akarom elvinni az egész, vagy nem akarok elkanyarodni, de amikor ezeket a videókat látod akár az én oldalamon is, ott arra próbálok fókuszálni, hogy mennyire egyszerű most már akár mérkőzéseket így szervezni, és hogyha van egy telefonod, és van valami, amitől ez az egész virális lehet, akkor rengeteg, sok-sok millió embert lehet elérni 5 perc alatt. És ugyanez volt a Kimbo Slice-nál, hogy akkor jött be a YouTube, és ugye az emberek alapvetően vonzódnak a bunyókhoz, és amikor meglátták ezt a nagy fekete embert, olyan
kopasz, nagy szakállal.
Igen, tehát hogy olyan karakter volt alapból, és egyébként egy áldott jó ember volt, amit ez is olyan megosztó, hogy lehet, hogy ez egy állat, de közben, hogyha hallottad nyilatkozni, meg rengeteg van közös barátom is vele, mindenki imádta, sajnos már nem él, de egy olyan karakter volt, amivel, és a YouTube betörésével egy olyan platformot adtak neki, meg ennek, hogy hirtelen a senkiből egy szupersztárrá vált.
Abszolút, ez egész világ ismerte. Én azon gondolkoztam ilyenkor, hogy szoktam gondolkozni ezeken, hogy Ezt amúgy szabad? Tehát fölveszek egy utcai bunyót, és én láthatom? Tehát vagy...
hát Amerikában nem tudod megcsinálni, illetve ott is megtudod, van egy Street Beefs nevű szervezet, aki egyébként sok-sok millió követővel rendelkezik, és ő nekik ez a szög, amit ők visznek, hogy ilyen kézzel fabrikált ketrecbe beraknak egy két teljesen különböző formát. Én nem tudom, hogy az amatőr szabályrendszerben sokkal lazábbak a szabályok, illetve ugye azért mind államról államra különböző. Ha vannak, mert az is ott MMA.
Tehát, de ez a kesztyű.
A pusztakezesnél, hát ott is vannak szabályok, mert van, amikor például...
De szabad csinálni? Tehát, hogy így...
Amerikában lehet fölvenni, például. Fölvenni,
és akkor így, én ezt így streamelem, csak úgy.
Tehát, hogy Amerikában nehezebb, de ott is van a pusztakezes, ez a bare knuckle fighting, ami most iszonyat népszerű. Az rendesen szerintem az államoknak, az amerikai államoknak a 80%-ában már legális. De az, hogy te most holnapot szervezel egyet valamelyik autóparkolóba, szerintem az azért necces. Nem, hogy Oroszországban simán, igen, franciáknál ezek működnek, de sokszor az van, hogy azért amire oda jönnek a rendőrök, addigra már vége van, tehát hogy ők megpróbálják. Azért most van egy ilyen Új-Zélandban az egyik híres UFC fighter, a Dan Hangman Hookernek most lesz a harmadik ilyen rendezvény, és múltkor csinált egy posztot, ahogy mondta, hogy hát keresünk most valami garázs, vagy parkolót, vagy raktárépületet, mert az előző kettőben már kijöttek a rendőrök, és most kell valami harmadik, tehát azért valószínűleg ott sem nézik ezt jó szemmel. Egyébként ezzel én sem értek egyet, mert az például, hogy a UFC-be 35 éve nem volt haláleset, az annak köszönhető, hogy azért nagyon-nagyon feszes szabály van arra, hogy mérkőzés előtti orvosi vizsgálatok, mérkőzés közben és után állandóan monitorozzák a versenyzőket, és hogyha valakinek hogy valami nem stimmel, azonnal a kórházba szállítják. Mi, amikor rendezvényeket csináltunk, akkor minden egyes ilyen atletikai bizottság, akik ugye regulálják ezeket a rendezvényeket, körülbelül 100 oldal arról szól, azokra a szabályokra, amiket be kell tartani, mentőknek ott kell lenni, ki jöhet, mi jöhet, nagyon komoly orvosi ellenőrzés van, nem csak a rendezvény előtt, de különböző agyi MRI, vagy MRI, és ilyenek kellenek ahhoz, hogy valaki elindulhasson egy profi rendezvényen.
Hát meg a bírónak mennyire képben kell ott lenni, hogy időben tudjon lépni.
Igen.
Hogy ott nagyobb baj ne legyen, mert ha ő engedi, akkor lényegében óriási problémákat lehet okozni. És akkor 7 év után a karate kombátnak vége, utána kezdődött ez a dirty boxing.
Igen.
Ami most is tart?
Nekem nem. De tehát a maga a szervezet az igen, de én az elindításába vettem részt, tehát most már a karate kombat után...
Mi a különbség a kettő között?
Hát a kettő között sok különbség van, szabályrendszer főleg, tehát a dirty boxingban csak ütni lehet, nincsen rugás, nincsen földrevitel.
Mi ez a neve? Miért dirty boxing?
Akartunk valami olyasmit csinálni, hogy ne csak egy brandet építsünk, mert először voltak olyan nevek, hogy Platinum Fight League, mert ugye Mike Perry az egyik alapító tag, aki egy régi UFC is, aztán pusztakezes, az egyik legnépszerűbb pusztakezes harcos Amerikában, ő az egyik üzlettársunk, és az ő nevével akartuk ezt az egészet vinni, aztán rájöttünk, hogy inkább el kell döntsük, hogy egy brandet akarunk építeni, és akkor lehetett volna nem UFC, hanem AFC, vagy akármi, vagy pedig teremtünk egy új sportágat. És én mindig ebbe az irányba szeretek menni, mert szerintem egy sportágat teremteni, vagy kreálni, az sokkal hosszabb távú dolog, mint az, hogy most csinálsz egy brandet, ami most még van, aztán nincsen. És azért a karate kombattal is ezt sikerült elérni, illetve ezek a pusztakezes szervezetek is sikerült az, hogy egy ilyen új, úgynevezett nis sportágat csinálnak, és akkor az volt, hogy jó, mi lesz a szabályrendszer? Csak ütés van, de lehessen könyökös is. Aztán mi az, ami problémás ebben a pusztakezes bunyóban? Leginkább az, hogy ha valaki meg van ütve, akkor oda jön a bíró, és felállítja ugyanúgy, mint az ökölvívásban. Ami most már rengetegszer lehet hallani, és bizonyított tény, hogy mondjuk az ökölvívásban az, hogy valaki már meg van ütve, és esetleg agyrázkódása van, és utána van egy 10-es számolás, és felállnak, és újra meg van ütve, sokkal, de sokkal egészségtelenebb, és káros, mint amikor valaki meg van ütve, és akkor kap még kettőt esetleg a földön, ahol ugye ott van a bíró, és azonnal megállítja, hogyha úgy gondolja, hogy vége a mérkőzésnek. Tehát ezért is van az sajnos, hogy ahogy említettem, mondjuk a UFC-ben 30 év alatt nem volt halálozás, viszont profi ökölvívásban elég sokat hallunk róla, ha nem is mindennapos, de minden évben van jó pár olyan ökölvívó, aki sajnos meghal, mert egy meccsen ezekkel a nagyobb párnákkal kapnak több száz ütést, miközben a kicsi kesztyűk, ezek a 4 unciás kesztyűk, ezek, hogyha 2-3 úgy betalál, akkor az ember lemegy, és akkor ott van lehetőség ezt befejezni. És akkor mi akartunk csinálni egy ilyen hibrid szabályrendszert, ami egy picit ökölvívás, kicsit MMA, azért meg kicsi kesztyű, de mégis nagyon könnyű, hogy más sportágakból jöjjenek az emberek, mert végül is nincs rugás, nem kell attól félni, hogy valaki szétrugja a combodat, nincs térdes, ahhoz, ami szintén sokak számára félelmetes lehet, nem kedvez a birkózóknak, akik oda mennek, és egy két lábas földrevitellel lényegében megölik a mérkőzést.
Hát az MMA nagyon sokszor csak arról szól, hogy testre, lábra és már földharc, ami annyira nem látványos.
Nem olyan látványos, nem olyan izgalmas. Nyilván a UFC egy olyan marketing gépezet, hogy ott a brandet is nézed, nem csak magát a rendezvényt, vagy nem csak magát a bunyókat, de olyat akartunk csinálni, ami a legizgalmasabb ebből a szempontból. És akkor így jutottunk el odáig, hogy akkor a rugást azt felejtsük el, csak ütés van, viszont a könyökös az pedig lehessen, mert az ugye az MMA-ban is van. És akkor ugye az volt a problémánk, hogy ezt engedélyeztetni kellett először Amerikában, és akkor Floridában engedélyeztettem ezt a szabályrendszert, de azért nem volt nehéz, mert semmi olyan nincs benne, ami már másba ne létezne. És akkor ezt megcsináltuk, ezt tavaly májusban indítottuk el, és novemberben volt az első pilot rendezvényünk, ahol megnéztük, hogy ez a szabályrendszer hogy működik. Csináltunk egy olyan ringet, ami más, mint amit általában a box rendezvényeken lehet, fából van az egész, fa és bőr ötvözete. Egy picit próbáltunk itt is filmes hatást behozni, hogyha ezt megnézel, akkor úgy érez, mintha egy ilyen Fight Club filmet néznél. Láttam egy Guy Ritchie filmet, vagy volt ez a sorozat.
Ezt akartam mondani, hogy nekem ez a dirty boxing, ez a bluffre haj, ez egy picit.
Igen, nem véletlen, igen.
Igen?
Igen, igen. Tehát ott nem is a bluff is, csak a bluff az például pusztakezes,
igen.
És ott nincs ring, ott semmi nincs.
Igen,
ott a pajtával.
Igen, nekem nagyon tetszik. Igen. Ez kult,
de ez általában ez úgy néz ki, ha kapok egy ilyen megbízás, és itt is ez volt, tehát ez egy projekt alapú meló volt, hogy leülünk, és akkor átbeszéljük, hogy mit akarunk úgy megvalósítani. És akkor itt ez volt, hogy nekem az a jelenet nagyon tetszett a Bluffből, illetve most a Gentleman nevű sorozatban volt, talán az első vagy a második részben egy ilyen underground ökölvívó box rendezvény, ami nem volt hivatalos, ugye senki nem tudott róla, és csak az ilyen nagyon gazdag emberek mehettek oda fogadni, és elvileg világbajnok boxolók voltak ott, de ez is titok volt, mert ő nekik, hogyha kikaptak, arról nem lehetett tudni, mert hát akkor az óriás problémát jelentene a karrierjükbe. És akkor ez volt egy kicsit inspiráció. És akkor megnéztük azt, és akkor volt egy kreatív igazgató, akivel együtt dolgoztam, vagy akit behoztam a csapatba, és akkor próbáltunk, itt is azt mondom, hogy nem lekopizni valamit, hanem inspirálódni. És akkor azt csináltunk asztalokat a ring mellé, amin kis lámpák voltak, hasonló az egész fényeket úgy állítottuk be, hogy ezt a hatást érjük el, és akkor ez is nagyon berobbantott úgy, hogy nem árultunk jegyeket rá, nem volt livestream, vagy hát sehol nem közvetítettük, hanem csak social médián pörgettük ki. Volt a főmérkőzésen, ami nagyon fontos, egy olyan név volt, akit mindenki ismer, még a UFC-ből, és kb. Egyik napról a másikra úgy betörtünk a közvéleménybe, hogy utána azért már csak elrontani lehet az, hogy mi a következő lépés.
Az jól sikerült.
Az jól sikerült, igen.
Eskovács Ádám világbajnoki ezüstérmes karateka vendégem. Említetted, hogy a filmben ez ilyen nagyon szuper titkos volt. Gyerekkorom óta gondolkozok azon, hogy vajon vannak ilyenek, amúgy ilyen szuper titkos vannak események, amit meg kell rendezni, nem meg kell rendezni, megrendezésre kerülünk, de tényleg csak egy szűk körben, és valahol ez valamiért megéri, hogy ezek így maradnak. Akkor vannak ilyenek.
Vannak, szerintem igen. Igen, vannak.
Nem kell mondanod, hogy hol, mert hogy...
Nem, hogy titkos, igen.
Ez az
első szabály,
érdeket,
nem beszélsz róla. Igen.
Igen, mert hogy a filmekben ez igen. Így van, és így mondtad, hogy azt próbáltátok lemásolni, de hogy akkor vannak ilyenek. De, akkor
de mondjuk mi egy ilyen, ebbe is egy ilyen hibrid voltunk, mert azért, tehát, hogy azt nem kockáztattuk meg, hogy ezt úgy csináljuk, hogy hogy ne tudódjon ki, hanem ezt úgy csináltuk, hogy előtte engedélyeztettük, akkor tehát, hogy mindent úgy csináltunk, mint hogyha ez egy nagy világbajnoki rendezvény lenne, tehát, hogy ott az állami sportvezetőség, vagy ez a State Commission, mindenki tudott róla, és ők hozták a bírókat, tehát, hogy ott azért nehéz ilyet csinálni, meg hát ez is olyan, hogy a mai világban ezek a dolgok kitudódnak, tehát, hogy ettől függetlenül szerintem vannak ilyen underground bunyók, ami ugyanolyan, mint az ilyen underground játéktermek, amiről nem tudsz, póker termek, és akkor van olyan, ami bunyó. Most manapság már annyira népszerű a bunyó, hogy ugye mindenféle influencer is ezt próbálja csinálni, nem csak a legnagyobb nevek, de ugye itthon is ugye a Starbox is nagyobbat megy, mint
nagyon sok másik műsor.
Igen, mint másik műsor, azért, mert kíváncsiak erre az emberek. Szerintem ez, és ez nem is fog eltűnni, nem fogja átvenni a valós sportnak, meg a komoly, még a szórakoztató iparban is a legnagyobbaknak a fényét, hanem így egy ilyen oldalsávon menni fog, és annak a pár promóternek, aki ilyet csinál, az viszont nagyon jól tud vele járni.
És most viszont itthon vagy, és említetted, hogy amúgy meg Amerikában élsz. Hogyan telnek most a napjaid? Mit csinálsz most? Említetted, hogy ennek a projektnek most így vége. Mi történik most Eskovács Ádámmal?
Hát dolgozom azon, hogy ezt amit így majd, hogy nem alkalmazottként csináltam, azért nyilván partner voltam ezekben a projektekben, de hogy mind üzlet csináljuk. Tehát, hogy...
Kint Amerikában?
Igen. Igen. Hát azt látom azért így az elmúlt 3 év alapján, hogy ez a szakma, ez ott működik, illetve nekem azért, ha ezt itthonról csinálom, azért az hátrányt okoz abból a szempontból, hogy nem vagyok annyira reakcióképes, tehát mit tudom én, hogyha van egy rendezvény Las Vegasban, akkor aznap oda tudok repülni. Amikor ugyanabban az időzónában vannak telefonhívások, akkor azért az számít, hogy te mondjuk Floridából beszélsz, nem pedig Európából. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyiben, és hát ez így van, ebben a szakmában akarok maradni, akkor ott kell lenni, és ott van erre igény, a piac az sokkal nagyobb, és most ezen dolgozom. Tehát ez tanácsadás a ligáknak, tanácsadás sportolóknak is, és különböző ajánlatokkal készülök, tehát van most egy e-book, amit kihoztunk, amit mondjuk $27 adok, amiben abba segítünk, hogy sportolók hogy tudnak szponzort szerezni, mert rengeteg emberrel találkoztam az elmúlt 20-30 évben a küzdősporton belül, és azért úgy kirajzolódnak azok a problémák, amiket lehet, hogy meg lehetne oldani, és akkor most ezen dolgozunk.
Ez Európában nem működne? Most nem okvetlen Magyarországra gondolok. De itt is azért Lengyelországban van alapja a küzdősportnak, azért Németországban megint csak. Itt a Balkánon, szerb, horvát, itt is azért nem áll távol az emberektől a test a test elleni küzdelem, tehát itt Európában nem lenne.
De biztos, hogy itt is működik. Tehát,
Hollandia.
Itt is vannak, van rengeteg példa, hogy Lengyelországban, szlovákoknál, cseheknél is vannak olyan MMA szervezetek, van az Oktagon nevű, van a KSW, amik óriásiak, tehát és stadionokat tudnak megtelíteni. Nem, abszolút működik. Az, amit én csinálok, ez, hát hogy mondjam, egyrészt, hogyha elkérhetsz mondjuk $20,000 valamiért Amerikába, és itt Európában meg 4-et, akkor lehet, hogy nem kell sokáig magyaráznom, hogy miért inkább ott csinálom. Tehát, hogy alapvetően azért én, nekem van egy nagy passzióm ez iránt, de azért a pénzszerzés az egy nagy része nekem annak, hogy én ezt üzleti alapon csinálom, és szeretnék minél több pénzt keresni vele. Mindig is célom volt az, hogy először a karatéval keressek pénzt, mindenki azt mondta, hogy ez soha nem fog nekem sikerülni, beleértve a szüleimet is, és mindig próbáltam voltak, akik azt mondták, nem leszek világbajnok soha, bizonyítottam, hogy az lettem, akkor ezzel nem fogok pénzt keresni, kis lépésekkel, de megalapítottuk az MTK-t, és profi irányba mentünk el, és most manapság ennek a farvizén már sok ember, sok kis karatés is tud pénzt szerezni, csináltunk más dolgokat. Most ennek a két nagy cégnek voltam a vezetője, ahol már olyan számokkal tudtam dolgozni, hát a Karate Combatban 30-40 millió dollárokról beszélünk, 20 millió dolláros fundraisingről, meg ilyenekről, amit itt Európában nem létezik. Tehát, hogy az egésznek a skálája az olyan Amerikában, amit itt még köszönő viszonyban sincsen, és ez sem nem leminősítés, hanem ezek tények, és Amerikában a szórakoztatóiparban annyi pénz van, hogy ha valaki megteheti, hogy kimpróbál, néha nehezebb, de hogyha ott áttörsz azért egyes akadályokat, akkor viszont a határ a csillagoség.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop, but at least I'm alive.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Bajnok a Győr a labdarúgó Fizligában. Bejelentette új LP képviselőit a Tisza párt. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
2013 után ismét bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában, így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. További eredmények: FTC Zetel 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonal a Diósgyőr és a Kazincz Barcika. A Chelsea tegnap 1-0-ra kikapott az angol labdarúgó FA Kupa döntőjében a Manchester City-től. A londoniak a vereség után egy nappal bejelentették új vezetőedzőjüket a spanyol Xabi Alonso személyében. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba visszatér 4 EB ezüstérmes játékos is: Keszthelyi Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra. 4 dobogós helyezést szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Petra és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben, Varga Ádámot épp csak megelőzve Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu kettőse 500-on. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán, Boer Blanka a 15. helyen végzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. Egyeztetés kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt már a jövő héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A Terca vezető közösségi oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Herszonban egy ember meghalt, Nyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Közben Ukrajna Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Elmebeteg az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt autójából és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak.
Közlekedés.
Munkavégzés miatt szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel külső sávzárás mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás 3 kilométeres. A korábbi 2 baleset helyszínelése véget ért, a 23-as és a 25-ös kilométernél is minden sáv járható. A kialakult jelentős torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Késő este 10-16 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Let's go!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Eskovács Ádám világbajnoki ezüstérmes karatéka a vendégem. Hol látja magát Eskovács Ádám 5-10 év múlva? Mi a terv?
Hát a terv az, hogy a saját feltételeim alapján csináljam azt, amit szeretek.
Az,
amit most csinálok, azt szeretném egy olyan szintre eljuttatni, hogy különböző olyan termékeket építsek, találjak ki innovatíve, amik önjáróak, és már folyamatos bevételt generálnak, miközben komoly értéket építenek. És most nyilván csak a profi dolgokról beszélek. Nyilván van családom, gyerekeim, feleségem, tehát hogy van, ott is más tervek vannak, meg az, hogy mi most kiköltöztünk Amerikába, az egyéb kihívásokat jelent, de azt szeretném, hogy kicsit úgy mindenkitől függetlenül, hogy nyilván az embernek lehetnek ügyfelei, meg az üzletben mindig vannak partnerek, meg ilyenek, de hogy szabadon egyre több olyan dologgal álljak elő, amik akár passzív vagy aktív jövedelmet építenek, és olyan üzleti irányba viszik a dolgokat, hogy akár generációs vagyonra is szert tegyünk.
Az aktív karatétól eltávolodtál, vagy még valamilyen formában része az életednek? Vagy a sport?
A sport az abszolút. Tehát egy héten próbálok négyszer-ötször tréningezni, ahogy azt említettem, 2011-ben kezdtem el brazil jiu-jitsuzni, amit mai napig űzök, ott feketeöves lettem, heti kettőt minimum csinálok kint Amerikában is, de most, hogy itthon vagyok itt is, mellette kétszer erőléti edzés, vagy súlyzózok, meg futok. Tehát, hogy nem csak, hogy nem hagytam abba, hanem ugyanúgy a mindennapom része, ez kell nekem mind a fizikai, mind a mentális higiéniámhoz, de maga a karate az már így nem része az életemnek. Úgy szerintem örökké az életem része lesz, hogy így bennem van, de a karatéba, hogy egy bizonyos szinten legyél, ahhoz nagyon sokat kell edzeni, hogyha pedig hobbiként szeretné az ember csinálni, akkor viszont nehéz találni olyan partnert, vagy olyan edzőtermet, ahol hasonszörű emberek csinálják. És ezért mondjuk a brazil jiu-jitsu számomra egy nagyon jó váltás volt, mert ott meg abszolút megtalálom ezt.
Az oktatás az uncsi?
Igen. De mindig is az volt, és szerintem vannak benne sokkal jobb emberek, mint én, akik erre full fókuszálva tudnak összpontosítani. Nekem az úgy lehet, hogy önzőség, mert egyébként úgy van bennem olyan, hogy szeretem átadni azt a tudást, amit én megszereztem, vagy nem is átadni, hanem így megosztani, de azt, hogy 6-8 éves gyerekeket tanítsak egyenesen ütni, vagy egy karfeszítésre, ez valahogy úgy nem vonzott. Az sem igazán, hogy felnőtt embereket, inkább mindig az üzleti része érdekel. Tehát az inkább az, hogy menedzselek versenyzőket, vagy segítek nekik ezen a vonalon, azt gondolom, hogy azzal több értéket tudok adni, mint az, hogy ütni-rugni tanítsak bárkit is.
Így azért nagyon kerek. Tehát, hogy azért tudod, hogy kell ezt a sportágat űzni, mint versenyző, mint szakosztályigazgató, mint sportvezető, mint üzleti szférában most már erőteljesen jelenlévő. Tehát, hogy elég komplex csomagot tudnál adni a karatésoknak, akik mondjuk egyelőre még az a céljuk, hogy tanuljanak meg egyenesen ütni, vagy egyenesen rúgni, vagy kart feszíteni. Így jó lenne a kép, de nyilván teljesen más a kettő, meg rengeteg időt veszel, teljesen más kell hozzá, mint akár menedzserkedni, vagy az üzleti életben támogatni, vagy eladni magát a terméket, vagy terméket és szolgáltatást kitalálni, és azt megpróbálni értékesíteni a piacon. Család hogy bírja a kintlétet?
Jó, hát az első két év az nehezebb volt. De azért nem, tehát hogy mi eleve jó helyzetbe mentünk ki, mert tehát a munka miatt mentem oda ki, akkor ugye a rendezvényeket csináltuk, nem csak a semmire, hogy most akkor próbáljunk itt szerencsét, de hát ugye új iskola, a kislányomnak nem volt jó az első éve a baziskolába, úgyhogy átkerült egy másikba, de a második már nagyon jó volt, a feleségemnek az első két év az inkább ilyen elfogadás volt, hogy most itt vagyunk, de majd úgyis megyünk haza, mert amikor kimentünk, akkor az volt, hogy egy évre jövünk, aztán egy év után kitaláljuk, hogy akarunk-e még maradni. Aztán eltelt az egy év, és akkor az volt, hogy hát még csak most jöttünk, tehát most nem mehetünk haza, akkor eltelt a második év, és akkor jött a dirty boxing, tehát hogy úgy mindig volt valami, ami egy olyan jel volt, hogy most maradunk, és most ezt csináljuk, és akkor most vagyunk, most lesz harmadik éve szeptemberbe. Mostanra van az, hogy a feleségem például már megtalálta ott a kis társaságát, és nagyon jól érzi magát a gyerekeimnek két év, vagy két és fél év után. Szerintem most már komoly harc lenne, ha azt mondanám, hogy most megyünk haza.
És mennyi idősek?
11 és 14. A kicsik, van még egy nagyobb, 22, meg egy 25 éves. Úgyhogy gyerekből van. De a kicsiket már nehéz lesz visszarángatni, ha éppen úgy döntünk, már most is. Imádják a kintlétet. Nekem pedig... Tehát kettős érzés, mert itthon is szeretünk lenni, itt van a család, meg a barátok, meg a gyökerek, szó szerint is, meg átvitt értelemben is néha. De
az kint is lesz, itt, de igen, kint is van.
Kint rengeteg ilyen van kint is, de amit látok kint, hogyha olyan nagy a piac, meg a verseny, hogy egy olyan hozzáállással, mint ami nekem van, ezt... Szokták mondani, hogy nekem találták ki, mert olyan baráti kört építek ki már most is, akik tényleg jó barátok, és nem azt mondom, nyilván közel sem olyanok, mint akiket 40 éve ismerek, és együtt jártunk akár karatézni vagy iskolába, de vannak már olyan jó barátok, akik most, hogy itthon vagyunk, jönnek majd ide látogatni, és kint is heti szinten találkozunk, és nagyon inspirálóak számomra, mert olyan birodalmat építettek ott kint, amihez én még köszönő viszonyban se vagyok, viszont akár a sportpályafutásom miatt, vagy amit ezekkel a szervezetekkel építettem, úgy bele tudok integrálódni ezekbe a beszélgetésekbe, meg emberek közé, és rengeteget tudok fejlődni. És ahol visszatérve arra, amit mondta, hogy most érzem azt, hogy ugye sokáig voltam versenyző, utána vállalkozó, meg szakosztályvezető, utána pedig ligaelnök, és ez egy olyan mix lehet, amit, hogyha most így 44 évesen fogok, és így összerakok, és segítek másoknak, vagy pedig beszélek erről tartalomgyártáson keresztül, akkor ez egy olyan mix, amit azért kevesen tudnak így elmondani magukról, vagy aki pedig el tudna, az pedig valahol főállásba dolgozik, és mondjuk egy budapesti klubnak az elnöke.
Több is van ilyen.
Igen. És én is szeretnék majd ezzel kapcsolatosan kérdezni.
Jó, az egy lehet, hogy egy másik műsor lesz.
A műsoron kívül.
Viszont még annyit hadd kérdezzek meg, hogy nagyon-nagyon jól hangzik, és nekem is szerencsém volt több helyen élni, külföldön, több országban játszani. Hogy jellemeznéd ezt, mert aki hallgat téged, és aki hallgatta az egész sztoridat, tényleg egy ilyen filmes, nagyon könnyű útnak tűnik, hogy elkezdesz sportolni, tök jó megy a sport, egyszer csak nyersz ezt, azt, amazt, aztán egyszer csak szakosztályt építesz, hát akkor kicsit vállalkozunk, akkor elkezdesz vállalkozni, majd utána hát hova mész? Hát nem, itt a Balkán felé tolódsz el, Montenegro, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, majd vagy Ausztria, vagy nem tudom, hanem Amerikába, és ott Amerikában megcsinálod a szerencsét, tehát hogy úgy hangzik, hogy nagyon könnyen és lazán mesélsz erről. Hogy jellemeznéd az eddigi utadat, hogy ha valaki hallgatja ezt, és valamennyi irányban is inspirálnod kéne, hogy ne az a fals információ jöjjön át nekik, hogy ez csak így ilyen csettintéssel történt meg, hogy ne akkor kapják az emberek a pofont, amikor bele akarnak ebbe állni, vagy elhiszik, hogy ez lehetséges, de ne is ijedjenek meg attól, hogy ez lehetetlen. Tehát a saját utadat így, ha az eddigi utadat, mert most nagyon úgy tűnik, hogy a helyeden vagy, tehát érzésre meg, amiket mondasz, nagyon úgy tűnik, hogy úgy megvagy. És valahogy ideig kéne eljutni a mindenkinek, hogy ezt érzi.
Erre azt mondanám, hogy nagyon, nagyon nem vagyok a helyemen, és sose voltam, és pont ez talán az, ami miatt az lehet, hogy, tehát, hogy mindig is éhes voltam azért, hogy a helyemen legyek, és van ez a mondás, hogy az úgy számít, nem a végcél, tudod? Tehát, hogy én most is azt érzem, hogy egy csomó bizonytalanság van körülöttem, és nem csak érzem, hanem tudom is, hogy van. De így, hogy kizumolunk, és most egy ilyen órás beszélgetésben a sikerekről beszélünk, másik 10-20 órákat lehetne arról beszélni, hogy mennyi kudarc volt ahhoz, hogy ideig elérjünk, és talán az, hogy és ez is a sportból van, hogy tehát a feladás az nem opció. És az, hogy kicsibe gondolkozunk számomra, az nem opció, mert nem csak lehet, hanem kell is nagyba gondolkodni, és a siker az egyáltalán nem garantált, de hogyha az ember nem próbálja meg, akkor nem tudja, illetve az, hogy nem csak a megpróbálás, a megpróbálás szerintem kevés. Nagyon fontos, tehát az első lépés meg kell tenni, de utána a másodikat is. Viszont mindegyik lépést elsőként kezeled, akkor el fogsz jutni valahova. És nekem is ez volt, hogy rengeteg szerencsém volt, jó családba születtem, engedték a szüleim, hogy az álmaimat megvalósítsam, ez kell hozzá, de nyilván én is kellettem hozzá. Szerintem a következetesség és a kitartás az, ami a meghatározó itt. Tehát, hogy említettük a jitsut, heti kétszer elmegyek jitsuzni, ha nem akarok, akkor is. A feleségemmel együtt vagyok nagyon sok éve, de 16 éve házasok vagyunk, mert kitartóan együtt vagyunk. Akkor is, amikor jók a dolgok, akkor is, amikor nehézség van.
Nagyon fontos, és ez alap.
Igen, és most is, tehát az, hogy beszéltünk róla a karate konvatról, nem úgy jöttem el, hogy én el akartam jönni. Mert nehéz volt, mert volt két olyan társam, akit már nem bírtam. De ők megmondták, hogy holnaptól nem itt dolgozol. Tehát, hogy úgy, hogy építettem valamit 6,5 éven keresztül, kiköltöztem a családommal Amerikába, mindent magam mögött hagyva, és akkor ott álltam, hogy nincs munkám, vagy nincsen meg az a havi bevételem, ami eddig megvolt, és Amerikába élek, ahol 5-ször annyit kell költeni, mint mondjuk Magyarországon, ahol volt egy kényelmes életünk. De ott sem az volt, hogy jó, akkor most sírdogálunk, tehát hogy valahogy ez a sírdogálásra van, tehát hogy kell, hogy mindenkinek van, de menni kell tovább előre, mert nincs más opció. És a sportban is mindig ez hozta, hogy ha kikaptam, sokkal többet tanultam belőle, mindig szerencsém volt abból a szempontból, hogy azelőtt kaptam ki, hogy elmentem a VB-re. És akkor ott kikaptam az első körben a VB előtti rendezvényen, és akkor azt mondtam, hogy hát ez így nem lehet. És akkor összeszedtem magam, és a VB-n kijött a csúcsforma. És itt is ezt érzem a mindennapokban, hogy vannak nehéz napok, vannak kihívások, akár anyagilag, akár szakmailag, akár a családba, betegségek, és olyan dolgok, ami tényleg nagyon nehéz, de menni kell előre, mert azért, amíg van bennünk levegő, és tudunk lélegezni, addig menni kell, és nekem ez segített mindig, és az, hogy azért mindig bíztam benne, hogy a dolgok jól alakulnak majd. És hogy minden hullámokban van, tudod. Tehát, hogy van, amikor sokáig rossz, aztán mindig jó lesz. Aztán sokáig jó, hát akkor el kell fogadni, hogy utána vannak rossz periódusok is, és szerintem ami még nagyon fontos, így az én életemben, hogy proaktív voltam. Tehát, hogy nem vártam meg azt, amíg majd valaki jelentkezik. Aztán mégis az lett a szerencsém, hogy valaki jelentkezett, hogy nem akarok egy ilyen ligát építeni velük. De az oda vezető út, az pedig az volt, hogy én proaktív voltam, és megtettem olyan lépéseket, hogy aztán az a telefonhívás megérkezzen. Most is egy ilyen váltásban vagyok, hogy olyan lépéseket teszek, ami minden nap úgy tűnik, hogy hát ezt fölöslegesen csinálom, ez itt van most, tartalmat gyártok, és itt mesztelenül állok a világ előtt, és hülyeségeket beszélek online, de hosszú távon ez működni fog, és hiszek benne, és kötök magammal egy olyan szerződést, hogy ne gondolkozzak ezen, csak csináljam. És szerintem ez nekem ez segített eddig.
Nagyon sok mindenben egyetértek veled. Rengeteg olyan dolgot mondtam, amit így saját magamon is felismertem. Nagyon sok olyat csináltam, hogy nem értette, hogy miért lett, csak éreztem magam a motivációt, hogy ezt meg kell csinálni. Sokan kérdeztek, hogy ez minek, meg hogy ez most mit keresel ebből. Igazából semmit, csak jól esik megcsinálni, meg kell csinálni, és aztán végül rájött, nem végül, mert még nincs vége a sztorinak nagy valószínűséggel, de hogy később rájöttem, hogy az ahhoz kellett, hogy most ott legyek, és úgy gondolkozok, és azt teljesen, és abból már kaptam annyi tapasztalatot, hogy itt már el tudjak indulni. Még említettél pár nagyon érdekes dolgot, hogy azt mondta, hogy a karate arra ösztönöz, vagy hát azt tanítja, hogy védekezne támadj, viszont mégis proaktív vagy. Ugye azt is mondtad, hogy a VB-k előtt kaptál ki, hogy aztán a VB-n jól tudjál szerepelni, akkor most jön a VB-d? Mert hogy volt, amit csalódásként éltem meg a közelmúltba, akkor viszont azt, ha azt vesszük, hogy az egy nem okvetlen a saját hibádból, de kudarcnak veszed, akkor viszont lehet, hogy most jön a VB, ami jól kell szerepelni, és ami amúgy általában akkor jól is szoktál szerepelni.
Igen. Két dolgot mondanék ehhez. Az egyik az, hogy mit, hogy élünk meg, az egy dolog. Az még nem feltétlen az igazság, tudod. Tehát az, hogy én csalódásnak éltem meg valamit, ami számomra kudarc volt, lehet, hogy az aztán a legnagyobb előnyé válik. És ez meg egy másik dolog, hogy muszáj kizúmolni. Tehát az, hogy az, amit néha annak érzünk, hogy világbajnokság, és a legfontosabb dolog, az nem az, hanem az csak mondjuk egy fejezet a könyvből, ami egy hosszú könyv, amit az ember ír az életéből. De az biztos, hogy azért hasonló korúak vagyunk, hogy most vagyunk egy olyan korszakban, amikor már bölcsebbek vagyunk, és elég sok mindent megéltünk, és innentől kezdve azért úgy egy csomó minden ismétlődik. És szerintem ez sokat számít. Az, hogy most mi nem jön, az sokban másoktól is függ, de közben nekünk kell mindent megtenni azért, hogy a dolgok úgy összeálljanak, és egy picit nekem, ami mindig segít, hogy szeretek ilyen sztoikusan gondolkozni, szeretem ezeket a könyveket, szeretek úgy lenni vele, hogy vannak dolgok, amit mi kontrollálunk, és van, amit nem. És próbáljunk meg minél többet abból, amit mi kontrollálunk, azt úgy csinálni, amivel mi elégedettek vagyunk, és szembe tudunk nézni a tükörbe, és azt mondjuk, hogy igen, megtettem mindent, felkeltem, és ugyanúgy lesznek rossz napok, ugyanúgy lesz az, hogy ma nem történt semmi, ez fölösleges volt, ez nem jó, most ez nagyon nehéz, de mi az, amit mi kontrollálunk, mi az, amit nem, és amit meg mi kontrollálunk, ott pedig adjuk bele apait, anyait.
Ezt kívánom neked, és Kovács Ádám a jövőben is. Maradjen energikus, innovatív, tervező, de közben napi sikereknek örülni tudó ember, és hát én azt tudom mondani, nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerhetlek, és most már tényleg 2 évtizede, ha ez is hullámzó, néha nagyon keveset hallani rólad, de most, hogy így tudtunk egy jót beszélgetni, és felkészül lettem belőled, azért én azt mondom, hogy gratulálok neked ahhoz, amiket elértél, és nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben továbbra is.
Köszönöm szépen, és hát ez nagyon, nagyon jól esik nekem valakitől, akiről én ugyanígy gondolkozom, és mindig is felnéztem rád az eredményeidre, és egy nagyon melegséggel töltött el az, hogy mi azért, ha nem is vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, de hogy mindig barátként tekintettem rád, meg szerintem te is rám úgy, hogy mégis így távol voltunk. És ezért is, amikor mondtad, hogy beszélgessünk egyet, ez nekem tök sokat számít, mert olyan nagy zaj van a világban, és mindenki mond mindenkiről mindent, de csak kevés van, ami számít. És mondjuk nekem a te véleményed számít, úgyhogy köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm, megtisztelő. Köszönöm szépen, Ádám.
Én is köszönöm.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
Tudom, csak játszottál, őrült játszma volt. Gyúlnak a fények, lelkemben égnek, bár csak mozdulnál. Börtönbe zárlak, kulcsom ma éjjel lassan kattan rád.
csak veled. Zajos éjszakán, ma bennünk ég a pár. Baby, te csak vezess így le. Zajos éjszakán, ma bennünk ég a pár. Látom, hogy a szemed villan, rám talál, egy dallam járja át. Hajnalodik, mégsem érzem. Csak veled, csak veled, csak veled, csak veled. Zajos éjszakán, ma bennünk ég a pár. Baby, te csak vezess, így lesz jó, 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 jó. Come on.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság, a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások.